könyvünk 512. énekét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgálatra készülök. Az utolsó ének a énekes könyvben.
fordulunk az Úrhoz, és imádkozunk. Édes Atyánk, érkeztünk a hétvégére. Sok embernek nagyon sok tennivaló volt az utolsó napokban. Könnyen, hogy elfáradtunk ezek a dolgokban. De mégis itt vagyunk ma este, azzal a lehetőséggel, hogy szólhatsz hozzánk. Kérjünk, hogy add nekünk erőt most, hogy tudunk figyelni a te igédre. Segíts minket látni azt, hogy valóban ma is élő az igéd. Segíts minket látni azt, hogy te mit vársz tőlünk ma este. Mi hogyan tudunk válaszolni arra az üzenetre, amit te kóz nekünk. Kérjünk, taníts minket ma este. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Ma este a Pál második levele Timoteushoz, harmadik rész, a 16. és 17. verset olvasom. 2. Timoteus 3, 16 és 17. A teljes írás Istentől ikletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, és az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Így szól az Isten igéje. Ezen a héten, az utolsó két estén, az első estén, szerdán este, amikor itt voltam, beszélgettünk arról a hazugságok, amit a világban mondanak Istenről. Tegnap este néztünk azok a hazugságok, amit mi hiszünk saját magunkról. És ma este fogunk nézni azok a hazugságok, amit mi hiszünk a Bibliáról. Kicsit furcsa téma esetleg, de én azt mondom, hogy mégis szerintem nagyon fontos, hogy mi megértünk ezt. Az első belevágom nagyon gyorsan ma este az elsőre, és az a hazugság, amit elhangzik a világban, hogy a Biblia az nagyon régi, és nincs mondani való annak az embernek, aki él a 21. században. Nagyon sokan mondanak ezt. Azt, hogy hogyan lehet, hogy valamit, amit írtak 2000-3000 évvel ezelőtt, hogyan lehet az, hogy azt tud szólni nekünk a 21. században. De én azt látom, hogy valóban az Isten igéje az sohasem változik. Valahogyan én azt látom, hogy az, amit elhangzott 2000 évvel ezelőtt, azok az elvek, azok az igazságok, azok igazak ma. És én azt mondom, hogy a Biblia szól a mi mindennapi életünkhez. Tegnap este felolvastam egy igét, és mondtam akkor, hogy a férfiak nem kell figyelni. Mondtam, hogy ez inkább a nőknek szól, és utána elfelejtettem visszatérni a férfiakhoz. És én akarok igazságos lenni ebben, hogy most az első gondolat, amit szeretnék mondani, egy olyan dolog, amit inkább a férfiaknak szól. És szerintem ezzel tudunk látni azt, hogy valóban az igé ma is érvényes. Ugyanazt az ige szakaszt fogunk nézni, amit tegnap este néztünk, amikor beszéltünk az asszonyokról. A Péter első levele, a harmadik rész, és csak mondom, hogy érdekes számomra, hogy itt az első Péter harmadik részben az első 6 vers keresztül Péter szól az asszonyoknak. 6 versen keresztül. És utána jön a 7. vers, és akkor szól a férfiakhoz. Én nem akarok túl sokat kivenni ebből, de érdekes számomra, hogy az asszonyoknak kellett 6 vers. És a férfiaknak csak 1 vers kell. De nézzünk azt az 1 vers. Akkor asszonyok, lehet pihenni egy kicsit, most a férfiak nekünk kell nagyon jól figyelni. Első Péter 3:7. És ugyanígy ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengebb felel. Adjatok meg neki a tiszteletet, mint örökös társaitoknak, és az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásatok ne ütközzék akadályba. Akkor itt látjunk a feladat a férfiaknak. És ez az ige azt mondja, hogy a férfi feladata élni az ő feleségével egy megértő módon. Én azt mondom, hogy az a megértő módon, az első rész azzal kezdődik, hogy a mi feladatunk megérteni a feleségünket. És én azt mondom, hogy mint férfiak, vagy legalább saját magamról, mint férfi, néha az nagyon nehéz. Mert a nők másképpen gondolkoznak, mint a férfiak. Nem? Nem tapasztaltatok ezt? Én azt mondom, hogy a nők másképpen gondolkoznak. Egyszer hallottam egy előadás, és az előadó azt mondta, hogy mi férfiak, mi minden dolog tudunk tenni különböző dobozokba. A munka az egyik doboz, a gyerekek az egy másik doboz, a feleség az egy harmadik doboz, a feladatok a gyülekezetben az egy negyedik doboz, és valahogyan mi egyszer csak egy dologgal tudunk foglalkozni. Mi leszedjük ezt az egyik doboz a polcról, és mi foglalkozunk azzal. Amikor kész vagyunk azzal, mi visszarakjunk mindent a dobozba szépen, és visszateszünk oda a polcra, és akkor tudunk leszedni egy másik dobozt. Azért olyan nehéz nekünk férfiak, amikor mi nézünk egy foci mérkőzés a tévén. És a feleségünk oda jön, és akar mondani valamit nekünk. És ő mond valamit, és mi csak mondom, igen, igen, igen. De nem halljunk semmit, mert mi akkor nézünk a foci mérkőzésre. És amikor vége van a foci mérkőzés, mi tudunk kikapcsolni a tévét, és akkor tudunk leszedni egy másik dobozt. A feleség vagy a nők más. Ők nem használnak dobozokat. A példa, amit én hallottam, ők olyan, mint a tészta. Azok a hosszú tésztak, amikor az ember csinál spagettit, vagy valami ilyesmit, és amikor az ember főzi ezt a tésztát, amikor kész, és kiönti a tésztát, akkor egy villával próbál kiszedni egyet belőle, nem lehet. Amikor az ember össze van csavarva, így van, érint, az egyik érint a másik, és a nők ilyen. Ők olyan, mint a tészta, hogy az egyik dolog kapcsolódik a másikhoz, amikor a nő hazajön a munkából, ő nem tud elfelejteni a munka. Ha valami történt, ott, amit zavartott, akkor az hat, amikor hazajön, és ott vannak a gyerekek. És csak azt mondom, hogy mint férfi, az én feladatom megérteni azt, hogy van különbség. Valaki írt egy könyvet, a szíme a férfik a Marsból jöttek, a nők a Venusból. És ez két teljesen különböző bolyó, és más az élet ott. A szerzőr azt mondja, hogy a Marson minden étterem az egy gyors étterem. Mert mi férfiak, az nem a cél, amikor mi étkezünk, hogy leüljünk és beszélgessünk, hanem az étel a fontos. A Venuson gyors étterem nem létezik, hanem csak ilyen kávéházak, ahol a nők tudnak bemenni, és két órán keresztül beszélgetni, és esetleg, ha van egy kis étel, az is jó, de az nem a lényeg, hanem a beszélgetés. És ez a szerzőr tovább dolgok, mondani, mi a különbség a férfi és a nők között. Ő azt mondja, hogy egy átlag férfi naponta szükség van, hogy ő mondja kb. 12,000 szót. Én nem tudom, hogyan csináltak ezt a kutatást, de ő ezt mondta, hogy egy férfi 12,000. A nőknek szükség van 24,000-re. Kétszer annyi, mint a férfiak. És én ráértem, hogy ez valóban így van. Mint lelki pásztor, nagyon gyakran van az, hogy én beszélek emberekkel a munkámmal, van egy lelki gondozó megbeszélés, van ez és van az. Amikor én hazamegyek este 7-kor, én már használtam az összes szót. Esetleg már 14,000 használtam a 12,000-ből. Amikor én hazamegyek, én nem akarok kommunikálni senkivel. Már elég volt nekem. Egy pár évvel ezelőtt, amikor kisebb gyerekünk volt, a feleségem otthon volt a gyerekekkel. És amikor egy édesanyja beszél a gyerekekkel, azok a szavakat nem lehet beszámolni a 24,000-ben. Mert az nem igazi kommunikáció, az csak irányítani a gyerekeket. Szóval amikor én hazamegyek, én már kész vagyok, én már használtam a 12,000-t, a feleségem ott van, és ott van 24,000 szót, ami az egész nap benne van. És ő csak akar adni ezeket, és mondani, és mondani, és mondani. Én azt mondom, hogy lehet látni, hogy ha ez van, akkor lesz egy kis feszültség. És én azt mondom, hogy ha én akarok jó fér lenni, akkor ez az igény azt mondja, hogy megértő módon kell élni a feleségemmel. Van egy ismerősöm, ő egy bankban dolgozik, nagyon stresszes munkahelye, és ő rájött, hogy ez egy probléma az ő életében. És ő talált egy megoldást, az, amikor ő hazamegy a munkából, kb. Fél kilométer mielőtt ő érkezik haza, ő megáll. Az úttest mellett kikapcsolja a motor, és csak ott ül a kocsiban 10 percre. Egy 10 perc, hogy ő tud egy kicsit átdolgozni a napot, egy kicsit tud lelkileg felkészülni arra, hogy mit vár neki otthon. És utána ő hazamegy, és akkor ő tud odafigyelni a feleségére. Akkor ő tud segíteni a gyerekekkel. De ő azt mondja, hogy nagyon kell az a 10 perc neki, hogy ő tud felkészülni. Nekem nem jellemző, hogy én megállok valahol, de vannak olyan helyzetek, és most már én 25 éve házas vagyok, hogy én tudok mondani a feleségemnek, hogy Ibolya, kell a 10 perc most. És ő tökéletesen megérti, hogy az mit jelent. Ez az igény tovább azt mondja, hogy a feleség egy gyengebb fél. Akkor itt van egy kis feszültség a mai világban. Mert a mai világban Mindenki azt mondja, hogy nincs különbség a férfi és a nő között. Mi teljesen egyrangúak vagyunk. A jogok egyformák, nincs különbség a férfi és a nő között. Ez, amit a világ mond. Én azt mondom, hogy a Bibliát más mond. A Biblia azt mondja, hogy a feleség az azon a gyengebb fél. De már azt mondjuk, még nem szabad figyelni. Mert ha ti halljatok ezt, akkor lesz egy kis lázadás itt. Mit jelent az, hogy a feleséged a gyengebb fél? Hangsúlyozom, az egy mások persze nem jelenti azt, hogy ő alacsonyabb rangú. Hanem azt kell látni, hogy valóban vannak különbségek a férfi és a nő között. 23 valahány évvel ezelőtt mi háza hoztunk a kórházból az első gyerekünk. Az első éjszaka, amikor hajnal 2-kor a fiam kezdett kiabálni, sírni, kommunikálni azt, hogy éhes vagyok, én lelkesen fölkeltem, hogy én akarok segíteni. És egy pár perc múlva rájöttem, hogy én nem tudok segíteni. A szoptatás az a feleségem feladata. Én nem tudok csinálni, azt Isten nem úgy teremtett engem. És miután rájött erre, én azt mondtam a feleségemnek, lehet, hogy ez nem akkor, de a következő nap, én azt mondom, hogy nézd. Éjszaka, amikor a Mark sír, ettől kezdve én nem fogok fölkelni. Én inkább tovább alszom, legalább reggel lesz egy pihent ember a házban. És akkor napközben én próbálok segíteni, próbálok csinálni dolgokat, hogy te tudsz pihenni akkor. De teljesen fölösgésen fölkelek hajnal 2-kor, mert én nem tudok akkor segíteni. Mások vagyunk. Hoztam valamit magammal, hogy mutatom a különbséget. Én azt mondom, hogy mi férfiak, mi olyanok vagyunk, mint egy vasedény. A vasedény nagyon erős, de nem olyan szép. Igaz? Szóval én azt mondom, hogy ezzel én a legmelegebb helyre tudok rakni ezt, és nem fog okozni kár. Mi férfiak egy kicsit olyanok vagyunk, mint a vasedény. Az asszonyok, ti olyanok vagytok, mint a herendi porcelán. A herendi porcelán gyengebb, mint a vasedény. De értékesebb. Melyik a jobb a kettő között? Tegyünk fel, hogy szólnak neked, hogy vasárnap az angol királynő szeretne menni hozzád, és ébédelni veled a te otthonodban. Akkor takarítani kell, rendet kell csinálni, oda kell menni a szomszédhoz kulcsön kérni a herendi porcelánt, hogy a legszebb legyen az asztalon. De én azt mondom, hogy amikor az ember készít azt az ébédet, nem használja a herendi porcelánt, hanem a konyhában használja a vasedényt. Kérdezem azt, hogy tudunk készíteni azt a dísz vacsorát, melyik a fontosabb? A vasedény, vagy a herendi porcelán? Én azt mondom, hogy szükség van mind a kettőre. Mind a kettőnek van a konkrét szerepe, és ha mi használjunk azt arra, amire Isten teremtette, akkor jó lesz. De ha mi nem arra használjunk, akkor problémák lesz. Szóval csak ennyit szeretnék mondani erről, hogy Isten azt mondja, hogy a férfi és a nő nem egyforma. És mint férfiak, a mi feladatunk látni azt, hogy a feleségem nem olyan, mint én. Az én feladatom megérteni őt, és gyengeden viselni vele, látni azt, hogy ő töréken, de értékes. Amit a Biblia mond erről a témáról, igaz ma is. Egy másik terület, amit érintettünk szerdán este, a gyereknevelés. És mi említettünk szerdán este, hogy a gyerek életében szükség van arra, hogy legyen határok. A példabeszéd 22. rész, a 6. versben a következőt olvasunk. Példabeszéd 22:6. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Ez az ige azt mondja, hogy a szülő feladata nevelni a gyereket. Én azt mondom, hogy néha mi próbáljunk átruházni ezt a felelősséget, mi azt mondjuk, hogy az az iskola feladata. A lelki oldalon az az egyház feladata. Nem. Az ige szerint a gyerek nevelés a szülők felelőssége. És a mi feladatunk nevelni őt. Azt a nevelés jelenti, hogy mi próbáljunk formálni őt. Mi próbáljunk tanítani őt. Nem egy könnyű feladat. És azt mondom, hogy sajnálom, túl gyakran a szülők nem foglalkoznak ezzel a feladattal. És én azt mondom, hogy sajnálom, látjunk az eredményt. Egy harmadik terület, amiben én azt láttam, hogy a Biblia nem változik. A Biblia tanítás a pénzről. Múltkor hallottam azt, hogy a példázatokat, amit Jézus mondott. Jézus többet beszélt a pénzről, azok a példázatokban, mint az imádságról. Kicsit meglepő, de én azt látom, hogy azért beszélt többet a pénzről, mert a pénz több problémát okoz az ember életében. Az ember tudja, hogy mi az imádság, tudja azt, hogy fontos imádkozni, nem olyan bonyolult megtanulni, hogyan kell imádkozni. De én azt mondom, hogy a pénzkezelés, az egy másik dolog. És én azt láttam, hogy azok az elvek, amit Isten ad nekünk a Bibliában, a pénzkezelésről, ha mi alkalmazunk azokat az elveket, akkor rend lesz az életünkben. De mit mond a világ nekünk? A világ azt mond nekünk, ha nincs pénzed, nincs semmi probléma. Vegyél fel kölcsönt. És akkor lesz probléma, így van. Azt kell látnunk, hogy azt az útmutatást, amit Isten ad a pénzről, például Isten azt mondja, hogy amikor az ember keres, az első dolog, amit ő csinál, az, hogy ő visszaad Istennek. Az ember azt mondja, hogy várjad egy picit. Ha én először visszaadom Istennek, akkor mi lesz a hónap végén? Én azt mondom, hogy ugyanaz lesz, mint ha nem adod Istennek, az, hogy kevés marad. A probléma az, hogy ha én nem adom Istennek először, és azt mondom, hogy majd a hónap végén, ami marad, akkor adom valamit Istennek, akkor nem marad semmit. Az egyik példázat, amikor Jézus beszélt arról az ősvegy asszonyról, aki két fillért adott. Jézus azt mondta, hogy ő többet adott, mint a többiek. Miért mondta azt? Mert ő nem a fölöslegesből adott. És én azt mondom, hogy szerintem tanulnunk kell adni az Úrnak. Bízni benne, hogy ő fog gondoskodni rólunk, nem fordítva. Először adjunk Istennek. A másik, amit a Biblia mond, azt, hogy fontos félretenni. És én tudom, hogy nagyon nehéz félretenni. Mert a kevésból nem lehet nagyon sokat félretenni. De látjunk egy olyan példázat, olyan történet az Ószövetségben, amikor Izrael Egyiptomban volt. És látjunk, hogy volt 7 bőséges év, és utána volt 7 szűk év. József mit csinált? Azok a 7 bőséges évben ő félretett, mert ő tudta azt, hogy lesz egy idő, amikor szűk lesz. És kell készülni arra. Én azt mondom, hogy valahogyan hiszem azt, hogy ha valakinek van munkahely most, akkor lehet tekinteni azt, hogy te benne vagy a bőséges években. Ha van munkahelyed, akkor az a bőség. Lehet örülni annak, és én azt mondom, hogy abból kell félretenni. Egyszer hallottam egy mondat, ha minden hónapban kevesebbet költsz, mint keresel, akkor minden rendben lesz az életedben. Ha minden hónapban kevesebb a kiadás, mint a bevétel, akkor nem lesz probléma. Én azt mondom, hogy milyen kár, hogy a magyar állam nem tudna tanulni ezt. Vagy az Egyesült Államokban ugyanez a probléma van, hogy minden, valahogy azt gondolnak, hogy mi többet tudunk költeni, mint van. Ez nem megy hosszú távon. A mi otthonunkban ezt tapasztaljuk. A Biblia azt mondja, hogy aki fölvesz kölcsön, az rabszolga lesz. Szinte a példabeszédben olvasunk ezt. Ez nem jelenti azt, hogy nincs olyan helyzetek, amikor az ember tud fölvenni kölcsön. Amikor az ember vásárol egy ingatlan óvatosan, lehet fölvenni kölcsön. De amikor mi fölveszünk kölcsön, hogy akarok valami nagyon jó karácsonyi ajándékot vásárolni az unokámnak, vagy én fölveszek kölcsön, mert szeretnék menni nyaralni valahol. Szerintem a Biblia szerint ez nem egy bölcs dolog. Én azt mondom, hogy amit a Biblia mond, igenis érvényes a 21. században. Egy második hazugság. Csak egy-két példát mondom erről. Az emberek azt mondnak, hogy a Biblia tele van hibákkal. És utána próbálnak bizonyítani ezt. És azt mondnak, hogy van egy olyan hely az Ószövetségben, ahol olvasunk, hogy a hadsereg Dávidnak 600 000 emberből állt. És egy másik helyen azt mondja, hogy a Dávid hadsereg 601 000 emberből állt. És látjátok, egy különbség 1000. A különbség, vagy 1100 volt a különbség, nem emlékszem pontosan, azt mondja, egy hiba a Bibliában. Fölteszem egy kérdést. Mi beszélgettünk egymással, én kérdezem tőled, hogy távol mennyit kerestél. Tudom, hogy nem illik ilyesmit kérdezni, de én kérdezem. És te azt mondod, hogy én távol bruttó 2 milliót kerestem. Én azt mondom, az nagyon jó. Örülök neki. De én nem hiszem, hogy annyit kerestél. Szerintem te hazudsz. Szeretnék megnézni az adatbevallásodat, hogy valóban mennyit kerestél. És nagyon rendes vagy, és akkor hazaviszel, és mutatod nekem a te adatbevallásodat. És ott az adatbevalláson az van, hogy te kerestél 1,998,127 forint. Látod, nem kerestél 2 milliót, te csak 199 Nyolc ezért kerestél, és te hazudtál. Ez hazugság? Nem. Mi engedjünk a beszédben, hogy valaki használ egy megközelítést. Ha mi engedjünk ezt a mindennapi beszédben, nem tudunk engedni, hogy a Biblia szerző is használ egy megközelítést? Én azt mondom, hogy igen. Nehéz kérdés. Ma reggel, hánykor kelt fel a nap? Valaki emlékszik? Ma reggel, hánykor kelt fel a nap? Én megnéztem az interneten. Én nem láttam, hogy jött fel a nap, de hét után egy perccel. Ma délután hánykor lement a nap?
15:58.
Budapesten 16:00. Jó, csak van egy probléma. Nem, van egy nagyobb probléma annál. Amikor én jártam iskolába, azt mondták nekem, hogy a nap nem kell fel, hanem ez a föld, amilyen mi éljünk, ez forog. Akkor én tudok azt mondani azt, hogy mindenki, aki itt van ma, és azt mondta nekem, hogy ma reggel fel kell a nap. Akkor én tudok mondani, hogy mindenki itt iskolázatlan ember, és mit kerestek a 21. században, mindenki tudja azt, hogy a nap nem kell fel. Én azt mondom, hogy a beszédben mi úgy beszéljünk, hogy a megfigyelés szempontból mondjunk dolgokat. Ahogyan mi látjuk, a Biblia nem akar egy tudományos könyv lenni. Az nem a célja. És az, hogyha mi olvasunk a Bibliában, hogy fölkelt a nap, akkor nem kell mondani azt, hogy a Biblia tévedett. Nem, ez nem tévedés, így beszéljük. Egy utolsó példa. Az Új Szövetségben az egyik evangélium beszél, hogy Jézus meggyógyított egy vakembert. Ugyanaz a történet, egy másik evangéliumban beszél két vakemberről. És akkor megjelentem, tévedés. Az egyik ember azt mondja, hogy egy ember, a másik helyen azt mondja, hogy két ember. Kinek van igaza? Ez egy tévedés? Én azt mondom, hogy nem. Én azt mondom, hogy azt a szerző, aki írta azt, a Máté, amikor ő látta azt a gyógyítást, ő utána beszélt az egyik vakemberrel. És az egy ember volt a fontos neki. És ő csak arról írt. A Lukács, amikor ő hallotta ezt Pétertől, Péter próbálta mesélni az egész helyzetről. Péter egy kicsit kívül állt, és ő látta, hogy mi történt, és ő próbál visszaadni azt, hogy volt két férfi ott. Én azt mondom, hogy a két történet nem ellentétes egymással, csak más szemszögökből néznek ugyanazt a történet. Szóval én azt láttam, hogy amikor valaki jön hozzám, és azt mondja nekem, hogy Manti, a Biblia tele van hibákkal. Én azt mondom neki, hogy mutatjad egyet. És én azt mondom, hogy a legtöbb ember nem tud mutatni egyet. És amit tudnak mutatni, akkor én azt mondom, hogy a legtöbb helyzetben én nagyon gyorsan tudok mondani neki, hogy az miért nem hiba. Persze vannak olyan dolgok, ami egy kicsit jobban kell utána nézni. De azt kell mondanom, hogy a Biblia nagyon megbízható, és nem tele hibákkal. A harmadik hazugság. A harmadik hazugság az, amikor az emberek azt mondnak, hogy a Biblia az kevés. Szükség van valami újabb kijelentés Istentől. Érdekes, hogy Már a Bibliában volt egy ember, aki ezt gondolt. A Lukács evangélium a 16. részben találkozunk egy gazdag emberrel és egy szegény emberrel. A szegény ember neve Lázár. És azt látjuk, hogy ez a két ember meghaltak, a Lázár fölment a mennybe, a gazdag ember ő a másik irányba ment. És amikor ez a gazdag ember ott volt, ő nagyon szenvedett. És ő akart valahogyan adni egy kicsit segítséget az ő testvérének, akik még éltek a földön. Olvasom. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házahoz, a Lázárt, mert van őt testvérem. Beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyre. Abraham így válaszolt. Van Mózesük, és vannak profétáik. Hallgassanak azokra. Ez az ember azt mondja, hogy ha valaki visszamenne a halálból, és ha valaki oda menne, és mondaná neki, hogy mi van a halál után, akkor esetleg a testvéreim tudnék elfogadni azt, és megtérnek. És a válasz, amit kap, az, hogy van Mózes és a proféták. Azt kell tudni, hogy abban az időben, amikor ez történt, a Biblia csak az Ószövetségből állt. És az Ószövetségben két részből állt. A Mózes könyvei és a proféták. Az volt az egész Ószövetség, ahogyan mi ismerjük. Lényegében a választ, amit ez az ember kapott, az, hogy nem kell, hogy valaki feltámadjon a halálból, mert ott van a Biblia. És akkor ez a gazdag ember tovább beszél. De úgy, atyám, Abraham, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Abraham ezt felelte, ha Mózesre és a profétákra nem hallgatnak, azt sem győzi meg őket, ha valaki féltámad a halottak közül. Mi a gondolat? Egy csoda nem fog segíteni. Egy látványos dolog nem fog segíteni. Ha nem fogadnak el azt, ami van az Isten igéjében. Nagyon sok ember azt mondja, hogy kell látni valamit, akarok valami többet. Akkor hiszek. Nem. Isten azt mondja, hogy amit én mondom az igében, az elég. Ő azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ikletett. Én azt mondom, hogy van két lehetőség, vagy két helyzet. Ha valaki már hisz, ha valaki már van örök élete, akkor az a kérdés, hogy mi hogyan álljunk ma a Bibliához. A Timoteus második level, a második rész, a 15. versben Paul azt írja, hogy igyekezd kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vál szégyen, hanem helyesen fejtegeti az igazság igény. Ez az igény azt mondja, hogy a keresztény ember feladata egy munkás lenni. Egy olyan munkás, aki tanulmányozza az igényt. Aki dolgozik rajta, és igyekszik megérteni az igényt. Én azt mondom, hogy néha több mint egyszer kell olvasni egy igény szakaszt. Kétszer, háromszor kell olvasni, és egy kicsit kell gondolkozni, hogy megértünk azt. De azért mondja ezt, hogy legyünk munkások. Legyen olyan fontos az igéi a mi életünkben. Ha van valaki köztünk, aki még nem döntött, még nem hozta azt a döntést, hogy én szeretnék keresztény lenni, akkor szinte a feladat figyelni arra, hogy mit mond az Isten igéje. Az apostolok cselekedet 16. részben Paul börtönben volt, és ott volt egy börtönőr, és azok az események azon az estén a börtönőr föltesz egy kérdés Paulnak. És ő kérdezi, hogy uraim, Paul és a társa és Szilasznak, mit kell cselekednem, hogy üdvözöl? Ő így válaszolt. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözölsz. Mit kell tenni? Hinni kell. Hinni kell. Befejezem egy példával. Tegyünk fel, hogy van két nagyon magas épület. 20 szint magas, a kettő között van kb. 40 méter. És van egy vastag drót, ami megy az egyik épületről a másikra. És egy férfi fölmegy oda a tetőre, és ő azon a vastag dróton átsétál az egyik épületről a másikra. Az emberek a földön fölnéznek, csodálkoznak, tapsolnak. Utána ez a férfi fog egy talicskát, ráteszi a talicska a kötélre, és áttolja az egyik épületről a másikra. Megint az emberek tapsolnak, és utána a férfi fönkről kiabál. Mit gondoltok? Tudok-e áttolni egy embert a talicskában? Az emberek bólogatnak, persze, mi már láttunk, hogy nagyon ügyes vagy. Akkor tovább kérdez, van egy önkéntes jelenkező? Teljes csönd. Egy fiatal fiú fölteszi a keze. Én azt mondom, hogy én jelenkezem, az emberek csodálkoznak. Hogy jelenkezel? Az a fiatal fiú, mert az a bácsi jött fönt, az az én édesapám. Én bízom benne. Azt kell látnunk, hogy a hit nem az, hogy én azt mondom, persze azt hiszem, hogy azt tudsz csinálni. A hit, amiről van szó a Bibliában, azt, hogy mi azt mondjuk, hogy jó, én kész vagyok beülni a talicskában. Ha ott van Jézus, aki vezeti azt a talicskát, akkor én bízom benne az én életemmel. Nem elég csak a fejemmel azt mondja, hogy tudsz csinálni azt, hanem a hit, azt, hogy mi beüljünk a talicskába. Az Isten igé érvényes a 21. században. A mi feladatunk dönteni, hogy mi aleveszünk magunkat az igé alá, vagy nem. Imádkozunk. Édes atyánk, mi olvasunk Jézusról a zsidókhoz írt levélben, hogy ő soha sem változik, ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, és ugyanezt lehet mondani a te igédről. Hogy valóban a te igéd szól ma. Kérjünk, ha ma ismerjünk téged, hogy legyen az a vágy bennünk, és hogy legyen az a szándék, hogy odaszálljunk az időt napról napra, hogy olvassunk az igét. és azon az alapján cselekedjünk. És ha van valaki itt ma este, aki még nem tudta beülni a talicskába, aki nem tudta mondani neked, hogy Uram, hiszek benned az én üdvösségemért. Imádkozom értük. Segíts őket, hogy tudnak hozni azt a döntést, tenni azt a lépést, ami vezet az élethez, a bőséges élet, ameddig itt maradunk a Földön, és az örök élet veled a halál után. Segíts, hogy hozhatunk ezt a döntést. Most együtt fordulunk hozzád imádságban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsánunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Énekeljük a 171. éneket, ez egyetlen énekvers, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene, majd pedig a heti énekünket még egyszer énekeljük.
Yeah.
az evangelizációs hetünk zárása lényegében vasárnap délelőtt 10 órakor advent első vasárnapján úrvacsorás Isten tisztelete lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Áldás Jézus Istenet!